Úr Jézus Krisztus, köszönjük mindazt, amit nekünk adtál. Köszönjük a kérdéseket, köszönjük, hogy tőled lehet kérdezni, és hogy a te közelségedben lehet kételkedni is. Köszönjük, Urunk, hogy te sokkal irgalmasabb vagy annál, mint ahogy mi azt sokszor elképzeljük. Irgalmasabb vagy annál is, ahogyan mi magunkkal elbánunk sokszor. Köszönjük, hogyha a mi szívünk el is ítél minket, de te mégis nagyobb vagy a mi szívünknél. Mindannál, ami a szívünkben található. Köszönjük, Urunk, hogy neked van válaszod. Köszönjük, hogy valóban megnyitottad az eget, és eljuthat a te válaszod a mi személyes életünkbe is. Köszönjük, hogy előtted nem csak tömeg van, nyáj, közösség, gyülekezet, hanem egyes személy. És te ismered formáltatásunkat, a genetikai meghatározottságokat, a neveltetést. Te ismered, hogy mi történt velünk akkor, amikor mi arról nem tudtunk, nem tudhattunk a tudatunkkal. Te mindent tudsz, Úr Jézus. Minden örömöt, minden szépséget, szeretetet is, ami elért hozzánk, de minden bűnt, minden fájdalmat, sértés, sérelmet is. Köszönjük, hogy te mindent tudsz, és nagyon szeretsz. Mindezekkel együtt, mindezek ellenére is. Köszönjük, Urunk, hogy ez a hétvége és ez az Isten tisztelet a te szerelmednek az üzenete, hogy te tudsz rólunk, számon tartasz minket, keresel minket, és gondod van arra, hogy mi hogyan haladhatunk az élet útján. Urunk, kérünk, szentelj meg minket jelenléteddel, ahogy mi így együtt vagyunk. Adj nekünk, kérünk, igét onnan felülről, a te világodból, országodból. Add, hogy a szentség is erőt adjon, erősítsen minket, mert lehetséges, hogy erőn felül való utat mutatsz nekünk, és azt végig is járjuk, végig is járhatjuk, úgy, hogy te táplálsz minket közben. Tudjuk, Urunk, hogy nélküled a te országod szempontjából semmit sem cselekedhetünk, ezért ajánljuk lelkünket, életünket a te irgalmas kezedbe, amely mindnyájunkért átszegeztetett. Amen. A Római Levél 7. fejezetéből olvasom az Isten igéjét, a 4. verstől. Ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által. Ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgy, hogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Tehát a Római Levél 7. fejezet 4-től 7-ig olvastam Isten igéjét. Nagyon tömény ez a szöveg. És talán első olvasatra szinte felfoghatatlan tömörségű. Mégis ilyen szavakat olvashattam ebben, hogy bűn, törvény, test, betű, szenvedély, halálos gyümölcs. És a másik vonulat, Krisztus, lélek, élet és jó gyümölcs. Az, ami megdöbbentett engem ebben az igében, az az, hogy lehet valaki Isten igéjének a fogságában rossz értelembe véve. Mert egyébként van jó értelme is a fogságnak, tehát mi Krisztus szerelmének, szeretetének a fogjai vagyunk. És ez egy jó fogság. Ez a fogság az igazi szabadság. De az a megrázó ebben az igében, amit Pál ír, hogy lehet valaki a törvény fogja. A törvény gyakorlatilag az Isten igéje, az Isten törvénye, akár a 10 parancsolat is. És lehet valaki ennek rossz értelembe vett fogja. És ezt leginkább úgy látjuk, szemlélhetjük, érthetjük meg, amikor hát szélsőséges eseteket látunk, például valakik, ismerősünk, barátunk, testvérünk, vagy valaki szekta fogságába kerül. Szektás jellegű közösség fogságába, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ott egyáltalán nincs jelen az Isten, de nagyon nagy bajok vannak. És a mi közösségeinket is, függetlenül a felekezettől, megkísértik ezek a bajok. Tehát a legtöbb egyházban, az egyházainkban vannak szektás vonások. Tehát olyan nagyon könnyen ne szektázunk le más közösségeket, mert a mi közösségeinket is megkísértik ezek a gondok, ezek a bajok. Az egyik szektáriánus vonás a fundamentalizmus, a rossz értelembe vett fundamentalizmus, az ige, Isten törvényének a betű szerinti értelmezése, amire itt utal Pál apostol is, hogy a betű, máshol írja, a betű megöl, egyenesen megöl, a lélek pedig megelevenít. Az ebben a különös és ütköztető tulajdonképpen, hogy Isten igéjéről van szó. Tehát van, aki számára Isten igéje halált eredményez. Tehát a mi gondolkodásunkban úgy szokott lenni, hogy hát igen, a világiasság, meg az istentelenség, a törvény nélküliség a halál útja. Az a széles út, ahol mindenki azt tesz és azt csinál, amit akar. De halálos út lehet Isten törvényének az értelmezése. Lehet ez egy rossz, flugos, rossz, értelmetlen, halálos, destruktív értelmezés. És én azt hiszem, hogy ettől az értelmezéstől, látástól, amely megjelenik sokszor bizonyságtételekben, igehirdetésekben, evangelizációkon, sokan megsérültünk. Sok sérültje van ennek a látásnak, ennek az értelmezésnek. Magyarul az evangélium nélküli ige öl. A lélek nélküli törvény öli az embert, tönkreteszi, megnyomorítja, görnyetté teszi a lelkét. Volt egy görnyet asszony, akit odavittek Jézushoz, és Jézus meggyógyítja. Van, aki ennyire be van görbülve, szinte visszafordul saját magába, és nem éli át az életet, tulajdonképpen az életet, a szabadságot, a szárnyalást, azért, mert a törvény, Isten igéje teljesen leroskasztja. A törvényt egy helyen Pál apostol úgy jellemzi, hogy a törvény a pajdagógusz, a pedagógus, amely Krisztushoz visz és vezérel. Tehát bármilyen szigorú és súlyos gondolatok hangzottak el, vagy hát írt is le Pál apostol, a törvénnyel kapcsolatosan mégis azt kell mondani, hogy a törvénnyel önmagában semmi baj nincsen. Mert a törvény Isten igéje, az életbeszéde. Tehát félreértés ne legyen, a szabad keresztények, az evangéliumi keresztények nem sutba vágják a törvényt, csak megtalálják annak a helyét az életükben. A törvény Krisztushoz vezérel, mégpedig azáltal többek között, hogy kétségbe ejt, hogy megrémiszt. Mert látom, hogy mi az Istennek az elképzelése, milyen volt az ő látása, azzal, hogy valaki férfi legyen, vagy nő legyen, vagy házas legyen, vagy bármilyen formában éljen, ahogy itt most a fórumon is szó esett erről, de a törvényben, mint tükörben meglátom a saját hiányosságaimat és hiányaimat. Tehát Isten igéje azt mondja, hiszem ma lélek által. Ha ezerszer hallottam, akkor is azt mondja. Ha meg nem jutott el még elég a szívemhez, akkor meg különösen is azt mondja, hogy az Isten pedig szeretet és irgalom. És ahogy én néztem ezt az asztalt, ezeket a tányérokat, meg poharakat és kenyereket, minden azt kiáltja, hogy szeretlek. Ez a tányér is, az a tányér is. Annak a tartalma, hogy Isten azt mondja, szeretlek. mindennel együtt, mindenek ellenére szeretlek. Lehet, hogy valamikor elhittem, de azóta talán megfásult a szívem. Lehet, hogy a családi hátterem okán hordozok rendkívüli terheket, hogy a saját apám vagy anyám ejtett kétségbe, és nyomasztott, és bizonyos értelemben tönkretett dolgokat. Vagy csalódtam egyszerűen keresztény emberekben. Az Isten azt mondja, hogy én pedig téged halálosan szeretlek. Jobban szeretlek, mint bárki ezen a földön. És ez nem érzelmi, emocionális dolog egyszerűen és csupán, hanem kijelentés. Azt mondja az Úr, ezután a hétvége után, bármi is történt a szívedben, elmédben, életedben, akár csak most is, ezekben a napokban, én pedig téged halálosan szeretlek. És ami itt van ezen az asztalon, mi van itt ezen az asztalon? Ige, és az ő teste és vére. Annak az üzenete, hogy mindenre ez a válasz. Igen, és mindenre ez a válasz. Mi vagyunk azok a móriczkák, akiknek mindenről az jut eszükbe. Ugye móriczkának mindenről az jut eszébe. Nekünk mindenről Krisztus jut eszünkbe. És ezt a szent együgyűséget elfogadjuk, szeretjük. Van egy ilyen cinikusnak tűnő kérdés, azt hiszem metróba írták föl, vagy valahol, hogy mindenre Jézus a válasz. És akkor valaki odaírta, de mi volt a kérdés? Ugye ez nagyon szellemes odafirkálás. Akkor is Jézus a válasz. Igen, és mindenre Jézus a válasz. Tehát újra, testvéreim, meghaltatok a törvény számára. Nagyon különös gondolat, kemény, radikális gondolat. Isten igéje számára meghaltam. Igen, bizonyos értelemben hallj meg az általad dogmatizált, vagy a felekezeted, vagy a pásztorod által bemerevített Isten igéje számára. Meg lehet ennek halni. Egyébként is belehalunk, hogyha komolyan veszük. De ennek számára meg kell halni. Egészen bár, ez a lélek. Ez a lélek szabadsága, a lélek bátorsága. Egyszer Kelenföldön, ahol szolgáltam most 8 évig, prédikált egy idős testvérünk, egy nagyon kedves művész ember, orgonaművész is és lelkész is. Emlékszem, hogy kihajolt szinte a szószékről, és azt mondta, hogy aki még nem vágta földhöz a Bibliáját, az nem is hívő. Nézett a gyülekezet, hogy ez micsoda igehirdetés, miről van itt szó, mi a baj. És nem is erről van szó, hogy most tényleg menjünk haza, és vágjuk földhöz a Bibliát, és akkor szuperhívők leszünk. Nem ilyen módon, de értjük, hogy mi van mögötte. Vannak ütközéseink, igenis ki lehet mondani, Uram, nem hiszem el, nem fogadom el, nem értem, nem látom, hogy ennek így hogy van értelme. És teljesíthetetlen a te törvényed. Teljesíthetetlen. Nem igaz, hogy 21. században lehet keresztényként élni. Minden konzekvenciájával. Nem igaz. Egyszerűen nem igaz, mondja az ember. És nagyon sok szempontból igaza van a küszködő léleknek. Gondoljunk csak az adócsalásokra. És nagyon sokan azt mondják, hogy egy olyan állam, amely ennyire az adók által kizsigereli az embereket, tök nyugodtan lehet adócsalásba belemenni. Hol itt a határ? Mi itt a... Szóval vagy nem veszünk tudomást ezekre a dolgokról, és lazán csalunk, és leúrvacsorázunk, nem probléma. De van, aki megküszködik ez, hogy meg kell tartani törvényeket. De azok a törvények esetleg igazságtalan. Na, a lényeg az ember ütközik, küszködik, és azon a területen is, amiről itt szó volt. Pál meg azt mondja, igazad van, hajj meg a törvény számára, vágd földhöz, dobd le nyugodtan ezt a terhet, mert Isten nem így képzeli el a dolgot. A szerelem nem attól szerelem, hogy ott van a törvényben, hogy ne paráználkodj. Hanem a szerelem az egy létező valóság. Működik az a szerelem, és a törvény egyszer csak betöltetik valami által, valami belső lelki szempont alapján. Tehát ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára, a Krisztus teste által. Nagyon tudom, hogy ezt kell hangsúlyozni, és hangsúlyoznom. Mert a lelki fájdalmaink, görcseink, és képmutatásaink, és bukásaink egyik oka ez a beteges vallásosság. Ez a degenerált törvényhit, törvénytudás, ami sokszor megjelenik az evangéliumi keresztény körökben is. A törvény, a törvény, a törvény, a törvény. És tesszük egymásra ezeket a terheket, mondja Jézus, úgy tesszük sokszor másikra a terhet, hogy abból egy pihényit sem vennénk föl magunkra, de azért hirdetjük a másiknak, hogy így meg úgy. És lehet, hogy ebbe a bűnbe én is beleestem többek között, én is ebbe a bűnbe beleeshettem a hétvégén, nem tudom. Isten könyörüljön rajtam. Őrült könnyen tüzelünk csípőből, hogy úgy mondjam, mondta egyszer nekem egy Jehova tanulja testvérünk. Ő csípőből tüzel. Galata 5:4 és a többi. Tehát tudunk mindent. Mindenre van lövés. A törvényhit az egy rettenetes dolog. Azt mondom inkább, legyen valaki tisztességes pogány, mint hogy a törvényvallásba begolyózzon. És életszerűtlenül úgy élje le az életét, úgy élje le a keresztény életét, hogy soha nem tudja meg, mi az szabadon szárnyalni. Az élet törvénye szerint. Ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által. Tehát ez nem egy olcsó kérdés, hanem Krisztus testében vitte föl a fára paráznosságot, bűnöket, gonoszságot, törvénytelenségeket, betegséget és mindent. Ezért másé vagytok. Tehát a lényeg az, hogy nem a törvényé vagyok, nem a betűjé vagyok, nem tételes vallásé vagyok, nem a dogmatizmus tart engem, nem a félelem tart engem meg a gyülekezetben, hanem valaki más. És ez nagyon-nagyon különbség, hogy valami vagy valaki. Másé vagytok, azé, aki feltámadta halottak közül, aki magára vette a törvénynek a halálos terhét, és összetört, fájdalmak férfia betegség ismerője lett. Fölvette a törvény kemény terhét, és testében fölvitte a fára bűneinket. És föltámad. És ez a föltámadás azt jelenti, hogy a törvényismerő, törvénytudó, törvényeskedő, izzadságos, küszködő, kétségbeesett keresztények számára van feltámadás. Van egy másik létállapot. Arról beszél a Biblia, hogy akkora a különbség a törvényvallás és az evangéliumi hit között, mintha valaki halott lenne, és aztán föltámad. De nem egyszerűen influenzából gyógyul meg, vagy fogfájásból, hanem az egy hullavallásosság, hullakereszténység, hullaház. Vannak olyan gyülekezetek, vagy megkísérti őket ez a hullaszag. Már bocsánat, hogy ezt így mondom, de nem lehet másképp. Annyira kemény dolog, annyira a lelkek gyötrelméről és gyötréséről van szó. És ki kell szabadítani azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok. Le lehet így élni 70 évnyi kereszténységet, hogy nem tudja valaki, hogy mi az a krisztusi szabadság. Nagyon sok gyülekezetet bejártam még teológus koromban is, hogy tapasztaljak. Volt olyan gyülekezet, amely egy ravatalozó, vidámabb hely, mint az a gyülekezet lett volna. És rengeteg fiatal volt, rengeteg. Egy motivum, többen hallották ezt, és megkérdeztem szünetben ott egy véntől, hogy ez a sok fiatal, amikor nem csak Bibliát olvas meg, templom, gyülekezetben szokott-e kirándulni, játszani. Játszani? Játszani? Hát ez nem lehet, hát a Bibliában ott van, hogy föl kell tanít játszani, és az Úr megölte őket. Ez ma Budapesten létezik. Nagyon sok fiatal ez a gyülekezet. Tudjuk az a történet, amikor az aranyborjú körül gyakorlatilag egy kultikus paráznaságról volt szó, nem sakkoztak azok, betyárják neki, meg fociztak Áronnal, hanem egy kultikus paráznaság volt. Hát menjenek akkor ezek a testek sakkozni, meg focizni. No. Tehát a törvényvallás, azt mondjuk, hogy ilyen nincs, dehogy is nincs. És szándékosan ilyen karikatúrákat mondok, de hát ezek mégis vannak és működnek. Tehát azért vagytok, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban. Hát erről van szó. Tehát ha azt mondják, hogy ne neves, akkor nevet az ember. Említettem, kárpátaljai cigány testvérek között szolgáltam, írta aranyos helyzet volt. Templom mellett volt a tanterem terület vagy 25-30 gyerekkel, és hát olyan gyerekekkel, akik nem nagyon jártak előtte, nem jártak sem templomba, sem iskolába, nem ismerik ezt a kultúrát. Aranyosak voltak, gyönyörű, fekete szemük ragyogott, teli volt ez a kis terem velük, és énekeltek, és hát persze lögdösik egymást, meg játszanak, meg nevetgélnek, és akkor a Jolánka, aki egy megtért cigány testvérünk, aki őket vezeti, egyszer csak rászól az egyik, nem az egyikre, több gyerekre, hogy nem röhögöl! Így. Nem röhögöl! Ugye ilyen Jézus énekek közben. Nekem annyira tetszett, hogy én meg fölnyerítettem, fölnevettem. És akkor a gyerekek ezt nézték, hogy akkor a vendég lelkész bácsi meg röhög. A Jolánka meg nem szólt nekem, hogy te se röhögöl. Röhögöl. Tehát ha azt mondják, hogy nem röhögöl, akkor az ember röhög. Vagy ugye tudjuk, hogy ezt meg azt meg amaszt nem szabad csinálni. És itt van az igében, hogy amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény áll félelmetes. Ki mondjuk csak ki? Az Isten igéje által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban. Van, aki szélsőségesen és keményen éli át ezt, van, aki finomabban. De amíg az ember nem kapja meg Istentől a szabadságot, az igazi, a lélek által való józan szabadságot, addig Isten igéje szinte a bűnre szítja őt. Lehet, hogy ezzel most megbotránkozik valaki, és de értsük jól, hát erről van szó itt az igében, amikor ne legyünk szemérmesek, amikor itt törvényről van szó, nem az emberi jogok nyilatkozatáról van szó, és más egyéb világi törvényekről. Pál apostol nagyon jól tudja, hogy mit ír, és nagyon jól tudja, hogy ő neki mit kellett átélnie, amíg a törvény fogja volt. És rajongó vallásos volt, de kőkeményen, gyümölcstelen, sőt káros élete volt, amíg rajongott ezért a törvényért, az Isten igéért, és be akarta tartatni saját magán is. Én el tudom képzelni, hogy Pál is gyötörte magát, és másikukon is, a környezetén is. Tehát felszítja a szenvedélyt szinte a törvény. Ez egy értelmetlen, gyümölcstelen út. És Isten ebből akar megszabadítani és felszabadítani mindnyájunkat. Akkor is, hogyha azt tudod elmondani, de én 8 évvel ezelőtt már megtértem. Igen, de az ember hajlamos a törvénykezésre. Hajlamosak vagyunk, hogy nem hisszük el azt, amit az előbb a Szentlélek elmondott, hogy szeretlek. Mindenféle más összefüggésre gondolunk, de elfelejtjük sokszor, hogy Isten halálosan, forrón, tüzesen szeret minket. És mindent megtesz azért, hogy szabad legyen az ember. Tehát ezek a törvény által szított szenvedélyek hatottak tagjainkban, nemi szerveinkben, mondom a magnóra is. Mert ki kell mondani? Tagjainkban, az egész lényünkben. Ez így van. Most azonban, és ez az evangélium mindig, amikor jön ez a de, most azonban, ez így volt, ez így van. Ez keresztény emberek életében sokszor együtt is jelentkezik. Tehát átélünk valamiféle szabadságot, de újra és újra visszaránt minket a tételes, törvényeskedő, dogmatikus gondolkodás. Most azonban, mondok egy példát, a társkapcsolatok. Elindulunk hittel, szeretettel, és aztán elkezdünk törvényeskedni. Persze elsősorban másik felé, másik számára. Most, hogy készültem erre a hétvégére, bele-bele nézegettem könyvekbe. És akkor mondja, kaján mosolyal a feleségem, hogy na majd mondd el a fiataloknak, hogy végre olvastál ilyen könyveket, amit ő szegényként mond 20 éve, hogy már olvasd el, apukám, ezt is, azt is, tudd meg, hogy milyen a férfi szerep, meg ez, mert most már végre elolvasod te is ezeket. És akkor olvasom valóban az egyik tanulmányban, hogy a férfi az, akinél a 2x2 4, kész. Ez a férfi logika. A nőnél, és akkor itt már borzolódott a szőr a hátamon, most mi jön? Mert a nőnél 2x2, néha 3,9, vagy 4,1. És ezt mondják a férfiak női logikának. És akkor még mondom, még meg is magyarázzák ezt a hülyeséget, tehát a női hülyeség, a tényleg a logikátlanság, és akkor van rám, és akkor egy keresztény könyvben is megjelenik. És hányszor mondtam én is a feleségemnek, hogy de mama, ez nem így van. Ez logikátlan, amit te mondasz. És ha nem is ezt a példát mondtam, nem a női logikát, és a többi, de ez volt. A törvény működött. És ha másért nem, tényleg erre is jó volt ez a hétvég, hogy nagyon komolyan elgondolkoztam ezen a 3,9-en és 4,1-en, akkor ha még mindig nem tudom lenyelni, mert nekem a 2x2 még mindig 4, de hogy mit neveztem én női logikának? És egyszerűen mi van mögötte? Hogy ő más. Egészen más. Egészen más alkat. Más történet. És ezt elfelejtem, nincs szeretet, nincs irgalom, nincs empátia, semmi nincsen, hanem van egy szituáció, hogy hogy zárjuk le a kocsit, vagy hogy induljunk el, vagy mit, bármi, amiről szól az életünk, és azt mondom, hogy logikátlan, női ész. És már is ott van a fájdalom, a keserűség, a vita, és megterhelődik a házasság azért, mert a törvény fogja lettem újra. Mert törvényeskedek, és dobom a törvény kövét a mellettem élőre. Most azonban, miután meghaltunk annak számára, a gondolkodásunk, az érzelmeink, és mindent igenis oda kell tenni, le kell tenni a kereszthez, igen, ahogy szoktuk mondani. Föl kell ezt is vinni a keresztre, hogy halljunk meg a kemény, törvényeskedő szeretet, főleg a szeretetlen gondolkodás számára. Miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket. Fogva tartott minket. Megszabadultunk a törvénytől. Úgy, hogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Tehát fogságból fogságba, vallásosságból hitbe, tételes, törvényes, szeretetlen gondolkodásból, valóban kocka gondolkodásból a lélek szabadságára. De ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondja, hogy a törvényből pedig egyetlen egy ióta, egy pontocska sem vész el. Tehát itt jön a nagy kísértés az evangéliumi keresztényeknek sokszor, és emiatt van az evangéliumi vonalon is, evangelizációs vonalakon is hihetetlen sok bukás, mert szabadossá válnak, elfelejtik a törvényt. A törvény pedig jó, azt írja az ige. A törvény lelki, pneumatikusz a törvény. A törvény pedig az életbeszéde, élettörvénye. De ez csak lélek által újjászületett módon lehet betölteni. De mindennek a célja, hogy az élettörvénye betöltessék. Záró példa. Múltkor beszélgettem egy testvéremmel, akit valamikor én keresztelhettem meg, körülbelül 20 éves volt akkor, és a család, hadd mondjam, itt szekta, igenis szekta, a család szekta vonzás körében van. Már az elmúlt években megnyugodtam, mintha ez a társaság eltűnt volna, hát vannak, léteznek, ők a Dávid fiai, vagy Isten fiai, Isten gyermekei, egy beteges, nyomorult, szerencsétlen ember, David Berg alapította Amerikában, és ők hirdették a szent prostitúciót, hogy a testetek által közvetítsétek Isten szeretetét, így nyerjetek meg embereket. A szektán belül nyomorult, szerencsétlen vén kecskék szabadon garázdálkodtak a tagokkal, kiskorúakkal is. Egy borzalmas, borzadályos félreértés, téves, tévedés az egész történet. Ezek azok, akiket 11 néhány évvel ezelőtt amerikai rendőrség Texasban megrohamozta ezt a szekta telepet, és nagyon sokan meghaltak. Tehát a nagy liberális nyugaton is van bizony olyan, hogy olyan társaságok, amelyek itt Budapesten, Magyarországon szabadon működnek, a szientológia például, vagy éppen ez a családszekta. Magyarországon mindent lehet, szabadon. Naponta ott a körúton, a Blaha Lujza tér körül is, és máshol is szedik az áldozataikat. Nagyon sokakat tönkretesznek. És ez a testvérünk, akit valamikor kereszteltem, egy intelligens, értelmes, hívő lány, És elmondja, hogy na hát ő nem jár a magba be, nem jár be a zárt közösségekbe, de egy ilyen házi csoportban van. Na mondom, jó, akkor rákérdezek valamire. Mi van a szabad szexel? Azt mondja, hát igen, az már úgy nincsen, hogy régen van, ezt a szekta is azt mondja, hogy az már úgy nincsen. Egyébként ez a David Berg is akkor ott meghalt, és módosítottak a dolgon. De elmondja ma nekem egy budapesti keresztény lány, hogy de azért olyan van a közösségben, hogy hát valaki magányos és egyedül van, és hát van egy házaspár is a közösségben, és hát olyan áldozatot hoznak, hogy hát időnként lefekszenek ezzel a szegény magányossal, mint egy kompenzálják és átadják Isten szeretetét neki. Őrület. Amikor az előbb a törvényről, törvényeskedésről beszéltem, ugyanúgy a szabadosság, de ezek szándékosan ugye, ilyen szélsőséges és különös, furcsa példák, hogy józanodjunk, hogy az ember törvény nélkül szabados lesz, és lélek nélkül fogoly lesz, és halott lesz. Ezért imádkozzunk lélekért. Néhány igét befejezésül. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. 2 Korintus 3.6. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Jeremiás 31.33. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem, megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Jeremiás 33.8. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálványaikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Ezékiel 37.23. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek, skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás 1.18. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézsaiás 43.25. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás 44.22. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. 103. Zsoltár. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Halálos szeretet ez. Zsoltár 86.13. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban most, és mindörökké. Amen. Énekeljük. Thank you. Drága Urunk, köszönjük a Te igédet, köszönjük, hogy a Te igéd igazság, és tudjuk, hogy a törvény is igazság, és a törvény jó, de a törvényt önerőnkből megtartani nem tudjuk. De köszönjük a törvény ajándékát, add nekünk, Urunk, drága szent lelkedet, aki elvezethet minket minden igazságra, és a bűnt bűnné teszi a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy mi kegyelemből élhetünk, hogy a Te rettenetes és iszonyatos áldozatadért, amit a kereszten elvégeztél, van bűnbocsánatunk, lehet kegyelemből nem csak naponként, hanem percről percre, pillanatonként is élni. Köszönjük, Urunk, hogyha vétkezünk, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, Te magad, aki hordozol minket, hordozod bűneinket, betegségeinket, egész életünket. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, mert Te igaz vagy. Te vagy, ami drága és személyes megváltónk. Köszönjük, hogy a szegek azért érték a Te testedet, hogy feljegyezzél minket szegek által is a Te markaidba, hogy ott legyen a mi életünk Te nálad. Köszönjük ezt a halálos szeretetet és szerelmet. Köszönjük, Urunk, hogy mi a Te társaid lehetünk, a Te mennyasszonyod. És ez a szövetség vérrel szereztetett, a Te véreddel. Drága áldott, életet szerző áldozatoddal. Urunk, kérünk, bocsásd meg hűtlenségeinket, bocsásd meg hitetlenségünket. Add, Urunk, hogy újra rá tudjuk bízni magunkat, egész életünket, annak minden részével együtt. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is hirdettetik a kegyelem igéje és a kegyelem beszéde. Köszönjük, Urunk, hogy van a mi életünkre is megoldás. Köszönjük a bűnbocsánat kegyelmét, amelyet mindnyájunknak szeretettel és szívesen adsz. Kérünk, munkálkodj szívünkben, életünkben, szent lelked által. Amen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amilyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Úr azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Jöjjetek tehát ezért én hozzám, mindnyájan, akik belefáradtatok a törvény cipelésébe. És én megnyugosztlak, meggyógyítalak, és helyreállítalak titeket. Jöjjetek mindnyájan. Amen. Kérem a segítőket, hogy szolgáljatok. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek. Ne félj, mert én veled vagyok. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ugyanígy a lélek is segít a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudunk úgy kérni, hogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Köszönjük, Urunk, hogy irgalom, békesség és szeretet adatot nekünk bőségesen. Amen. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés vagy éhezés, vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Mondjuk rá, amen.
Amen.